Pünkösd. Charles Haddon Spurgeon 511. prédikációja. Elhangzott 1863. május 24-én, vasárnap délelőtt Londonban. Alapige, apostolok cselekedetei, második rész, első 4 vers. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üre mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szóniok. Mennyire nélkülözhetetlenül szükséges a Szentlélek jelenléte és ereje. Lehetetlen Isten dicsőségét munkálnunk, vagy áldásul szolgálnunk az emberi lelkeknek, ha a Szentlélek nincs bennünk és nincs velünk. Akik azon az emlékezetes pünkösd napon egy akarattal együtt voltak, mind az imádság és hit kiváló emberei voltak. De még ezek az értékes ajándékok is csak akkor érhetők el, ha a mennyei tűz gyújtja őket lángra. És az ott levők mind a tapasztalat emberei voltak. Sokan közülük az ige prédikátorai és csodatevők voltak. Uruk oldalán próbákat és nehézségeket állottak ki, és vele voltak az ő kísértéseivel. De Isten lelke nélkül még a tapasztalt keresztének is gyengék, mint a víz. Ott voltak köztük az apostolok és a 70 evangélista, és velük azok a tiszteletre méltó asszonyok, akiknek házában az Úr sokszor megfordult, vendégül fogadták, és vagyonukból szolgáltak néki. De még ezek a kiválasztott és nagy tiszteletű szentek sem tudnak semmit sem tenni a Szentlélek Isten lehelete nélkül. Az apostolok és evangélisták nem merészelnek valamit is megkísérelni egyedül. Ott kell maradniuk Jeruzsálemben, míg erő nem adatik nekik a magasból. Nem az oktatás hiányzott náluk. 3 évet voltak a Krisztus kollégiumában, ki mint nevelőjük tökéletesen bölcs volt, oktatóként páratlan ékesszólással bírt, és mint példaképük makulátlanul tökéletes volt. Mégis nem volt szabad megkockáztatniuk, hogy szájukat kinyissák, hogy a Jézus titkáról szóljanak, míg a felkenetés lelke nem jött el áldott kenetével a magasból. Testvéreim, bizonyára, ha ez így volt velük, sokkal inkább így van ez a mi esetünkben. Óvakodjunk attól, hogy bizottságainkban, meg kidolgozott sémáink gépezetében bízzunk. Féltékenyen óvakodjunk attól, hogy értelmi képességünkre vagy vallási buzgalmunkra építsünk. Vigyázzunk, ne adjunk túl sokat vezető prédikátorainkra és evangelistáinkra, mert ha ezekből valamit is az isteni lélek helyére teszünk, végzetes hibát fogunk elkövetni. Legyünk hálásak Istennek az ajándékokért és tisztségben levőkért, de ó, folyton tartsuk szem előtt, hogy az ajándékok és tisztségek csak olyanok, mint a vengő ért és pengő cimbalom, ha csak nem kíséri őket Isten lelkének megelevenítő hatása. Egyes modern teológusok azt mondják rólunk, hogy túl sokat emlegetjük, s aránytalanul túlhangsúlyozzuk a Szentlélektől való függés ezen tanát. És azt állítják, hogy az igazság folytonos tanítása veszélyes, mert minden emberi erőfeszítést elzsibbaszt, mert a tétlenséget és lajhásságot táplálja. Bizonyára ez nem így van, testvéreim. Gyertek, cáfoljuk meg e vádaskodást saját buzgóságunkkal, és hadd tűnjön ki, hogy azok, akik vallják, hogy uruk nélkül semmit sem tudnak tenni, az ő segítségével mindenre képesek. Ó, legyünk annyira felszítve az örök tűz által, hogy életünk csupa buzgalom és szeretet legyen, önfeláldozás és fáradozás. Így tanítsuk meg az ellenkezőket, hogy a kegyes lélek imádói nem tétlenek az Úr szőlőjében. Meg vagyok győződve, hogy távolról sem beszélünk túl sokat e dologról. Sőt, gyakran nem magasztaljuk eléggé az áldott lelket. És vannak ige hirdetők, akik szinte nem is vesznek tudomást a létezéséről. Elmehettek bizonyos kápolnákba, s ami ott végbe megy, abból még csak azt sem tudjátok meg, hogy egyáltalán van-e Szentlélek. Csak a befejező áldásmondásnál említik nevét. S ha nem állna ott a liturgiában, hogy dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, nemzeti egyházunk számos gyülekezetében sohasem tudnád, hogy vigasztaló küldetett nekünk. Nos, teljes szívvel könyörgök azért, hogy a reggelen emlékeztetés által felébresztem és serkentsem tiszta gondolkozásotokat azzal, hogy egyszerűen feltárom és elmagyarázom nektek a Szentléleknek pünköskor történt leszállását. Mi nem vagyunk napok és hónapok megtartói, de ilyen időszakban történt, hogy a korai egyház szokás szerint megünnepelte a lélek pünkösdi kitöltetését. Közönségesen fehér napnak vagy fehér vasárnapnak nevezték, és ez a név igen tanulságos. Az első századokban ezen a különleges napon szokás volt az egyházban a Péter prédikálásakor megtért 3000 személy a ma nagy keresztségének emlékére egy nagy keresztséget tartani, és az alámerítésre kész keresztelendők akárcsak nálunk fehérbe voltak költözve. Innen a kandidátusok vagy fehérek elnevezés. Ezt a vasárnapot nevezték fehér vasárnapnak. Nem volt rossz dolog, hogy a Szentlélek kitöltetését a megtértek keresztségével ünnepelték, mert az okra legjobban a hatás által lehet emlékezni. Adja az Úr, hogy minden évben rendszerint üljünk egy pünkösdöt, és bár csak minden héten bemelítő medencénkben megmozdulna a víz. Figyelmeteket először a lélek kitöltetésének időpontjára fogom irányítani, aztán a módra, melyben az megnyilvánult. Majd magát a dolgot fogjuk tárgyalni, és negyedsorban az eredményeket, melyek követték az eseményt. Első fejezet. Bőséges szent tanítás rejlik az időpontban, amikor a lélek adatott. Amikor a pünkös napja eljött. Megegyezhetjük először, hogy Isten lelke az Istentől választott és meghatározott időben adatott. Van egy meghatározott idő, melyben ő könyörül a Sionon. A lélek nem minden időben egyformán aktív az ő megnyilvánulásaiban, látszólagos munkáiban. Egyrészt hitünk megpróbálása végett, másrészt saját szuverenitásának bizonyítására az Úr jobbja olykor kebelébe van dugva. És csak az ilyen általa meghatározott időpontokban és alkalmakkor tűri fel karját. A szél fúj, ahová akar. Ezt az igazságot Isten jól kiszámította, hogy minden büszkeséget elrejtsen az embertől. Testvérek, ha minden egyes esőcseppnek megvan a meghatározott születésnapja, és ha minden fénysugárnak megvan az Istentől predesztinált útja, és minden egyes tűz szikrának a meghatározott órája, hogy felfelé szálljon, úgy bizonyára Isten akaratának, eleve tudásának és elrendelésének kellett elrendeznie és meghatároznia minden egyes ébredésnek az időpontját, és a lélek látogatásának minden egyes szinterét. A felüdülés idei egy egyházban vagy nemzetközösségben nem jöhetnek másként, csak úgy, amint a teremtő lélek meghatározta. A második születés nincs a véletlenre bízva. Sőt, ami több, az isteni lélek minden egyes lehelete, mely átsuhan és végig söpör a hívő lelkén, az őt felkenő szent olaj minden egyes cseppje, vagy a szent harmat, mely őt felüdíti, azon örök, ellenállhatatlan akarat szerint érkezik hozzá, mely megoldja a göncöl köteleit, vagy összeköti a fiastyúk szálait. Isten meghatározott idejében tehát a mennyei világosság fel fog ragyogni. Ez nem arra szolgál, hogy bennünket visszatartson vagy megszorítson a lélekért való mindennapi könyörgésbe, hanem bátorításul szolgál számunkra, ha még nem kezdte meg egyből munkáját, mert a látomás bizonyos időre szól, és nekünk várnunk kell rá, mert a maga idejében el fog jönni, eljön, nem késik el. Volt egy további rejtély is az időpontban, és pedig az, hogy Krisztus mennyemenetele után történt. Isten lelke nem adatott meg addig, míg Jézus meg nem dicsőítetett. A különböző áldások, melyeket nyerünk, Krisztus munkájának különféle szakaszaiból fakadnak. Az ő élete, ami beszámított igazságunk. Az ő halála hoz nekünk bűnbocsánatot. Feltámadása ránk ruházza megigazulást. Felemeltetése megszerzi nekünk a szent lelket, és azokat a lelki ajándékokat, melyek a testet építik. Ennek okáért mondja, felmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. És adott egyeseket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangelistákul, és némelyeket pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletes bítése céljából, szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Miként a római hősök, amikor visszatértek a véráztatta harcmezőről, és a római szenátus diadal ünnepséget rendezett számukra, tejfehér palipák által húzott harckocsikon vágtattak végig a Kapitólium tömegektől szegélyezett utcáin, úgy tett Jézus Krisztus, amikor fogságba vitte a fogságot. Diadalt nyert atya jobbján. A diadalmi hintón végigvonult a Dicsőség utcáin, miközben annak összes lakói hangos felkiáltásokkal üdvözölték, mint győztes hódítót. Koronáltátok őt, megilleti a korona, diadémet tegyetek a győztes homlokára. Szokásban volt a római hódító hadvezérnél, hogy a felvonulás alatt nagy pénzösszegeket szórjon szét a bámuló sokaságnak. Így megdicsőült urunk is ajándékokat osztott az embereknek, sőt még a lázadóknak is adta azokat az ajándékokat, hogy az Úristen közöttük lakozhasson. Ilyen módon tehát Jézus győzelmének ünneplésére Isten lelke bőséggel kitöltetett a lenti egyházra. Talán arra emlékeztettek most engem, hogy Urunk 10 nappal korábban ment el a mennybe. Tudom, de 10 napi késés türelemre hivatott tanítani őket. Nem mindig bomlik ki a virág a gyökérből egy óra alatt. Krisztus fölemeltetett, és a menny zengett az ő dicséretétől. 10 napi örömünnepet tartottak az örök trón előtt. És most, amikor a pünkös napja eljött, a sebesen zúgó szének zendülése felhalszik. Úgy gondoljátok, testvéreim, nővéreim, hogy eléggé jól szem előtt tartjuk mi Krisztus felemeltetését, mint előidéző okot, amit az egyház a lélekkel megáldatott? Azt tudom, hogy gyakran eljutunk odáig, hogy a te véres verejtékedért és gyötrelmedért, kínos keresztedért és szenvedéseidért, értékes haláladért és eltemetésedért, s dicsőséges feltámadásodért, de folytatjuk-e tovább, hogy a te mennybe emeltetésedért kérünk téged, hallgass meg minket. Attól félek, hogy nem fogjuk fel megfelelőképpen, hogy Krisztus felemeltetése észként használandó az imában, amikor szeretnénk, hogy az egyház megújuljon Isten szent lehellete folytán, vagy hogy különféle lelki ajándékok árasztassanak a gyülekezet szolgáira és tisztviselőire. Ezen kívül még több tanítás is rejlik az időpontban. Pünköstkor történt. A korai írók közül sokan emlegetik, hogy a pünköst naptári időpontja egybeesett a törvény Sinai hegyi kihirdetésének emlékünnepével. Mások ezt bizonytalannak tartják. De ha így volt, úgy nagyon jelentős az, hogy azon a napon, amikor a törvény mennydörgések és villámlások közt kiadatott, az evangélium, Isten új és jobb törvénye hatalmas szél és tüzes nyelvek kíséretében legyen kihirdetve. Azzal azonban teljesen tisztában vagyunk, hogy pünkösd az aratás ünnepe volt. Ezen a napon a kévét meglóbálták az Úr előtt, és az aratást megszentelték. A pünkösd Urunk számára az aratás ideje volt, és a mezők, melyek aratásra fehér lettek, amikor ő a kútnál ült, most, hogy immár a trónra ült, lelettek aratva. De bizonyára Isten lelke azért adatott pünköstkor, mert akkor volt a legnagyobb szükség rá. Ez alkalommal nagy néptömeg gyűlt össze mindent elő Jeruzsálembe. A bölcsesség Istene mindig tudja, hogy időzítse ajándékait. Mi értelme lett volna a nyelveken szólás adományának, amikor nem lettek volna idegenek, hogy hallják? Ha nem lettek volna pártosok és mérek és elámiták és Mesopotámiából valók összegyűlve Jeruzsálemben, úgy nem lett volna semmi szükség a tüzes nyelvekre. De mivel a város tele volt, és a jeles ünnep szokatlan nagy sokasággal volt ünnepelve, most volt a legalkalmasabb óra és a legjobb pillanat, hogy az Úr kijelentse, erezd a sarlódat és arass, mert a föld aratnivalója megszáradt. Kedves barátaim, én úgy gondolom, hogy valahányszor csak szokatlan embergyülekezést látunk. valahányszor a hallás lelke kitöltetik a népre, nekünk kérnünk és várnunk kell Istentől a lélek szokatlan látogatását. És amikor vasárnapról vasárnapra, évről évre nagy sokaságot látok-e házban egybegyűlve, nem tehetem, hogy ne kérjelek benneteket, hogy kiáltsatok teljes erővel ahhoz, akinél van a lélek tartalék, hogy adjon nekünk egy új pünkösdöt. Mert bár nincsenek itt sem perzsák, sem médek, sem elámiták, de alig telik el egy vasárnap anélkül, hogy ne lennének itt képviselői szinte minden nemzetnek, melyek az ég alatt vannak, kik hallgatják az Isten hatalmas dolgait. Nem az ő nyelvükön, igaz, de olyan nyelven, melyet ők megértenek. Ó, imádkozzunk, hogy Isten lelke leszálljon ez itt egybegyűlt hasonlíthatatlan sokaságra. De kedves barátaim, még nem foglalkoztunk az alapvető okkal, amiért a Szentlélek leszállt egy különleges időpontban. Mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Valljuk be, arra számítottunk, hogy mennyei napokat fogunk látni a Földön. Lelkünk kívánkozott, bárcsak hallanánk Isten hangját, amint mennydörgő szóval szól az égből. Reméltünk olyan napokat, amilyenekről atyáink beszéltek nekünk, hogy megörvendeztették őket a hajdani napokban. Azt hittük, látni fogunk ezreket újjászületni egy napon. De sajnos a látomás nem vált valóra. De nézzetek országunkra. Vannak ébredési görcsök, ilyen-olyan megnyilvánulások. Ez a legtöbb, amit mondhatok. Még az ír ébredés is, amiért sohasem tudjuk eléggé áldani Istent, csak egy futó felhő volt. Nem volt tartós, kiadós zápor. És így volt ez minden megindulással, amit csak tapasztaltunk az utolsó időkben. Csak pillantásaink voltak, ahol látni szerettünk volna. Csak homályos derengést láttunk, holott örökké tartó szent nappalra volt szükségünk. Mi az oka ennek? Talán egységünk hiányában található. Ők mindnyájan egy akarattal voltak együtt. A keresztények nem lehetnek mind egy helyen. Nincs elég tágas termünk, hogy befogadhassa őket. Hála az Úrnak! De ha nem lehetnek is mind egy helyen, lehetnek mégis mind egy akarattal. Ó, amikor nincsenek rideg szívek és előítéletek, hogy megosztanak bennünket. Sem vakbuzgóság, mely egymástól elválaszt, sem lelki érzéketlenség, mely annyira lesújt s visszafog. Nincs tévtanítás, mely éket ver a nyáj közé. Nincsenek szakadások, melyek szétszaggatni igyekeznek Krisztus egységes szent köntösét. Akkor várhatjuk, hogy meglátjuk Isten lelkét megnyugodni rajtunk. És ha egy gyülekezetben nem lesznek harcok afelől, hogy ki a nagyobb, nem lesznek megoszlások a mellékes dolgok miatt, nem lesznek csatározások a nagyravágyás és önzés következtében, hanem a gyülekezet egyértelműen lesz, akkor számíthatunk rá, hogy nagy esőnek zúgását fogjuk hallani az égből. Hanem buzgón ráadták magukat egy nagy dologra. Mindannyian imádkoztak. Olvassátok az első fejezetet, és látni fogjátok, hogy sokat imádkoztak. Az egész időt az Úr felemeltetése óta folytonos esedezésben töltötték, és így, mivel éjjel és nappal könyörögtek, nem volt nagy csoda, hanem természetes volt, hogy az ég tárházai megnyitottak. Nekünk is voltak imaheteink minden év kezdetén, az elmúlt esztendőkben, és ez jó volt. De ha kitartottunk volna az imádságban az év minden hetén keresztül, ha szakadatlan egy akarattal kiáltottunk volna az égbe, nem szűnve megküzdeni az angyallal, folyton közben járva, úgy bizonyára a kicsin tenyérnyi felhőcske, mit a hit szeme meglátott, ez időre már beborította volna az eget, és bőzápor zúdított volna már az egész világ népére. Kell legyen egység, de ez az egység nem a halálfagyos egysége kell legyen, hanem egy lángoló, ízó kohónak egybeforrasztó, dicső egysége. Sokat imádkoztak, és most látom őket, amint még mindig ott ülnek. Miért ülnek olyan csendesen? A várakozás csendessége ez. Amikor Isten egyháza várakozást társít az imádkozáshoz, akkor az áldás nem fog többé késni. Hisz kérjük mi az áldást, de nem várjuk és nem számítunk rá, hogy megkapjuk. Imádkozunk, de talán semmi sem okozna nagyobb riadalmat nekünk, mint az imáinkra adott felelet. Ha megérkezne a Szentlélek, miután tusakodtunk Istennel, hogy küldje el azt nekünk, sokan nem hinnék el. Mások meg csak izgalomnak tartanák. És vannak sokan, akik szemeiket teljesen becsuknák előtte. Nem vennék komolyan. Ó Isten lelke! Munkálja te gyermekeid szívében tökéletes harmóniát, nagyfokú szorongást, bizalomteljes várakozást, és aztán jöjj el, és vidd véghez még egyszer hatalmas tetteidet közöttünk. Ez időponttal kapcsolatos megjegyzések sok gyakorlati kérdésekhez vezethetnek bennünket. Csak egyszerűen felteszem őket gyorsan. Keserű lelkületemmel nem akadályozom-e a lélek eljövetelét? A szeretet bármilyen hiányával nem járulok-e hozzá a gyülekezet megosztottságához? Olyanok-e az imáim, hogy azok meghallgattatást nyerhetnek? És amikor imádkozom, várom-e Isten áldását? Ha nem, úgy, ó, milyen szomorú, én ezáltal korlátozom és megszorítom Izrael szentjének kezét, megrabolom a gyülekezetet, és szentségtörést követek el Isten templomában, nem azzal, hogy elrabolom aranyát és ezüstjét, hanem azzal, hogy bezárom Isten kincstárát, s miatta mások nem részesekhetnek abban. Jöjjetek, mint gyülekezet, alázzuk meg magunkat Isten keze alatt, s aztán felövezvén elménk derekait, várjunk rá türelmesen és komolyan, míg a lélek kitöltetik a magasból. Második fejezet. Most, kedves barátaim, a második pontra térek, melyben megfigyeljük a módot, amelyben a lélek adatott. Itt minden egyes szó sokat mondó és jelentős. Azt olvassuk hirtelen. Nem fújt a kürtjébe egy hírnök sem, de mégis, miként ők várták, egy pillanat alatt a mennyei vihar bekövetkezett. Ha az Úr valami nagy dolgot készül végbevinni a világban, nem kell csodálkoznunk azon, ha ennek villámcsapásként való eljövetelét halljuk. Az ember leül, tervez és rendez és dolgozik, és mindenki tudja, mi a kitűzött célja. Isten is tervez és rendez, és előre felkészíti magát. De nem mondja meg az embernek, hogy mit akar tenni. Istennek dicsőségére van a dolgot elrejteni, és ezért, bár a lélek titokban készíti elő az emberek szívét, mégis az ébredés valódi munkája hirtelen történik, minden megfigyelő nagy meglepetésére. Bizonyára hallottátok, hogy ez így történt az újangliai nagy ébredésben, amikor Jonathan Edwards felállt és elolvasta prédikációjának kéziratát. Szeméhez szorosan közel tartotta a kéziratot, mert rövidlátó volt. Nos, ez egy olyan prédikálási módszer volt, amelyről sohasem gondolnám, hogy valaha is felkelti a hallgatóság érdeklődését. De mégis, miközben abból az igéből prédikált, hogy lábuk megtántorodik, Isten lelke hirtelen leszállott, és az emberek elkezdtek remegni és kiáltozni a meggyőzetés súlya alatt. És az ébredés futótűzként terjedt el abban az egész tartományban, és sok ezrekkel szaporodott Krisztus gyülekezete. És nem itt történt ez a Livingston esetében is, a skót egyházban. A presbitérium hosszas szolgálatokat és prédikációkat rendezett, minden nagyobb eredmény nélkül. És épp a befejezéskor Livingstont kérték fel prédikálni. Egy sírkőre állt fel, és duhogó esőben szólt az összegyűlt sokaságnak. És leszállt a Szentlélek, sokkal hatalmasabban, mint a felhőből záporozó eső, és százak születtek újjá egy napon, Krisztus számára. És ugyanígy volt ez George Whitefield alatt, abban a nevetes ébredésben, amelyben őt használta eszközként az Úr. A lélek villámként jött alá az égből. Ne legyetek gyanakvók, amikor halljátok, hogy ezek a dolgok hirtelen bekövetkeznek. Emlékeztek, hogy ti magatok is egyenként élő példái vagytok ennek, és ez teljes szíveteket hálára gyújtja. Emlékeztek egy imaházra, ahol csak egy maroknyi nép volt együtt, akik alig láttak egyik a másikig. Nos, a nagy tömeg hogy jött létre? lassú fokozatossággal? Egy élethosszig tartó munka eredményeképpen épült fel a gyülekezet? Nem. Hanem a trombita felharsant. Az Isten által előkészített fülek azt meghallották, s a ház zsúfolásig megtelt. A gyülekezet nőtt és szaporodott, és most mi, akik annak tagjai vagyunk, áldjuk Istent az ő irgalmas tetteiért minden nap. Amikor Isten azt mondja, legyen világosság, van világosság. Aztán volt egy hang, zúgás. Habár maga Isten lelke csendes az ő működésében, mégis az ő munkáinak eredményei hangosan kiáltanak. Ez a hang, zúgás azt tanította nekik, hogy Isten lelke nem azért jön, hogy szívükben elrejtsék és titokban tartsák, mint csendes vendéget, hanem hogy harsogva szárnyaljon a hangja, s hallatszódjon a világon át, mint Isten szava. Mert most a hit hallásból van, és a hallás pedig Isten igéje által. És ez a hang, mely sebesen zúgó fének zendüléséhez hasonlított, jelképezte számukra az ő saját bizonyságtételük hangját, ami el kellett, hogy hasson az egész világra, a föld végső határáig. Az ő fülüknek a beszélő szélvihar ezt kívánta mondani. Éppen így mi, egy maroknyi megtért embercsoport, hatalmas viharként végig fogunk söpörni az egész földgolyón, és az emberek kénytelenek lesznek meghallani az irgalom hangját. Aztán ez a hang, figyeljétek meg, szél zúgásához hasonlított. Figyelemre méltó, hogy úgy a görög, mint a héber nyelvben a szélre és a lélekre ugyanazt a szót használják. Innen van, hogy amikor üdvözítünk azt mondta Nikodémusnak, a szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallott, a kép sokat sugallhatott számára, lévén, hogy a héber szó kettős jelentésű, jelenti a szelet és a lelket. Kétségtelen, hogy a szél példája jelentős jelképként volt választva, egyrészt annak titokzatossága miatt. Nem tudott, honnan jön és hová megy. Aztán annak szabad útja miatt. Oda fúj, ahová akar. És különböző megnyilvánulásai miatt. Mert a szél egyik percben gyenge áramlatként fúj, majd hirtelen üvöltő orkánná erősödik. A Szentlélek egyik alkalommal vigasztalni jön, máskor meg felriasztani. Egyszer gyöngéden, ígérettel, máskor meg rettentéssel, fenyegetéssel. Figyeljétek meg, hogy sebesen jött. Ez azt a gyorsaságot jelzi, melyel a lélek hatása terjed, sebesebben, mint az áradat. Alig telt el 50 év pünkösd után, és az evangéliumot már a világ minden ismert országában prédikálták. Pál és apostol társai utaztak keletre, nyugatra, északnak és délnek. A vaskapuk megnyíltak, az érzárak összetörtek, és a dicsőséges, életadó ige prédikáltatott minden teremtésnek az ég alatt, bizonyságú nékik. Isten lelke nem alattomban settenkedve csúszik, mászik, ahogy túl gyakran a Szentlélek nélküli ügynökök cselekesznek, hanem amikor jön, sebes szélvészként csap le, és egy egész földtekét eláraszt isteni fényével, még mielőtt mi arról álmodnánk, hogy egy gyufát meggyújtottak. De ez még nem minden, mert hatalmas erejű volt. Olyan szél volt, melynek senki sem tudott ellenállni. Maga a ház is megrendülhetett. Nagyon megijedhettek, hogy a ház fejükre szakad. A szél feltartózhatatlan volt, és ilyen az Isten lelke. Ahová csak betér, semmi sem tud neki ellenállni. Ó Isten lelke, ha te most eljönnél sebesen zúgó északi szélként, Mohamed félholdja porba húna előtted, s a pogányok istenei arcra esnének, mint Dágon a fridláda előtt. Csak fel kellene támadj hétszeres erőddel, és a Róma paráznája elveszteni elbűvölő erejét. Darabokra törnéd a megőszült rendszert, mely minden emberi ellenállást kibírt. A te ujjad, ó szentség lelke, erősebb az idő vaspogánál. El tudod pusztítani azt, amiről az ember úgy véli, hogy örökké tartó műve. Dicsőség Istennek! Valahová a lélek csak eljön, Istenének bizonyítja magát, a mindenhatósága által, mit kinyilvánít. Hallottak tehát egy sebesen zúgó hatalmas dendülést. Habár mi nem várjuk, hogy valaha ilyen hangot halljunk, mégis arra bizton számíthatunk, kedves keresztény barátaim, hogy részesülünk-e kép által kifejezett valóságba. Reménységben várjuk, hogy meglátjuk Isten lelkét titokzatosan munkálkodni, és reméljük, hogy hallani fogjuk ennek hangját, az örömüzenetet, amint megörvendezteti a szívünket. Szeretnénk látni nemzeteket egy nap alatt újjászületni. Még hisszük azt, hogy mielőtt szemünk lecsukódna halálra, meglátjuk Isten karját kiterjesztve, s az ő lelkének ellenállhatatlan erejét megérezteti ellenségeivel. Figyeljétek meg a következő mondatot. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. A hangot nem csak az apostolok hallották, hanem úgy tűnik, behatolt a szomszéd szobákba is, a nagy felházon kívül, ahol ők egybe voltak gyülekezve. Ó, igen! És amikor Isten lelke megjelenik, ő sohasem korlátozza magát az egyházra. Hatása meg lehet, nem lesz üdvös a kívüllevőkre nézve, de érezni fogják. Egy vidéki ébredés elhat az italozóba is. Amikor Isten lelke munkálkodik az egyházban, hamarosan érezhető lesz a gazdasági udvarban is, a műhelyben is, és észrehető lesz a gyárban is. Nem lehet a lelket korlátok közé szorítani, amikor egyszer eljön. Ó, ha csak ellátogatna helyre, a körüllevő városnegyedek itt Londonban mind tudomást szereznének róla. Míg az utcák arculata is megváltozna, és ahol most azt látjuk, hogy üzletek egész sora van nyitva vasárnap, akkor bizonnyal zárva látnánk őket, mert Isten lelke betölt minden helyet, ahol gyülekezete tanyázik. Ó, bárcsak ilyen örvendetes idők jönnének, amikor Anglia egyik végétől a másikig Isten lelke betöltene minden embert, minden helyen, mert ő főképpen az ő választottaival lakozik. De még ez sem minden. Elmondom nektek, milyennek képzeltem én el a leírottak alapján a látott jelenséget. Talán egy fényes felhő lehetett, hasonlóan ahhoz, mely egykor a pusztában nyugodott a törzsek felett ének idején. Egy tűzoszlop volt ott látható, amint lebegett a ház fölött. A felhő egyes számban van említve, tehát úgy tűnik, hogy egy volt, és mégis nyelveknek van nevezve, úgyhogy sok lehetett belőle. És a görögben az egyes szám össze van keverve a többessel, amit nem lehet másként magyarázni, csak azzal, hogy valóban létezett egy egységes és egy sokszoros megnyilvánulása ugyanazon időben. Úgy gondolom, ott lebegett a teremben egy nagy tűztömeg, egy nagy tűzfelhő. Ez hirtelen osztódott, vagy lángocskákra fosztott, és különálló lángnyelvet nyugodtak meg minden egyes tanítvány fején. Ekként megértették, hogy egy különleges isteni erő adatott nekik, mert egy ilyen jelkép semmiképp sem volt szokatlan vagy érthetetlen. A pokányoknál is szokásban volt szobraikon hamis isteneiktől származó fénysugarakat vagy tűzlángokat ábrázolni. És mind a mai napig a nimbusz, melyel a római katolikus festők folyton díszítik szentjeik fejét, ugyanezen gondolatnak a maradványa. Azt mondták a régi ősök Hesiodotoszról, a legelső költőről, hogy ő egykor nem volt más, csak egy egyszerű csordapásztor. Mégis hirtelen isteni fény húlt rá, és attól kezdve a legnemesebb emberek egyike lett belőle. Biztosra vesszük, hogy egy ilyen természetes metaforát az apostolok egyből megértettek. A rajtuk nyugvó lángnyelv az Istentől nyert különleges inspirációt jelezte. Jegyezzétek meg először, hogy egy nyelv volt ott. Mert tetszett Istennek, hogy az emberi nyelvvel hatalmasabb dolgokat vigyen végbe, mint akár karddal vagy pennával. És bár a penna szólni fog az elkövetkezendő századoknak, de sohasem fog azzal az erővel, élő erővel szólni, mely a nyelvről száll felénk. Mert amit olvasunk egy könyvben, az élettelen, de amit füllel hallunk, az élő igeként jön a lélekhez. Tetszett Istennek, hogy a prédikálás bolondsága által tartsa meg a hívőket. Aztán tűznyelv volt, annak kifejezésére, hogy Isten szolgái nem hidegen szólnak, mintha jégnyelvük volna, nem is tudálékosan, mintha aranynyelvük lenne, nem hivalkodóan, mintha érzből volna a nyelvük, nem is simulékonyan, mintha fűszfa nyelvük lenne, nem is zordan, mintha vasból volna a nyelvük, hanem lángnyelvvel, tűznyelvvel. Szavaik megemésztik a bűnt, felperzselik a hamisságot, megvilágosítják a sötétséget, és felderítik a szegényeket. Ezen felül jegyezzétek meg, hogy üle mindenikre. Nem táncolt, s vibrált ide-oda, s nem távozott el tőlük. Ott maradt. Ilyen módon Isten lelkének maradandó hatása van, és a szentek áldozatosan kitartanak. Üle mindenikre azok közül. Tehát úgy történt, hogy bár csak egy tűz volt, mégis mindegyik hívő megkapta az ő személyes részét, személyesen részesedett az egy lélekből. Sokféle szolgálat van, de ugyanaz az Úr. Nem időzöm tovább a dolog leírásával, hogy hogyan is jött el a lélek. Kérem Istent, hogy jelentse ki magát ugyanilyen módon a mai napon. Szeretnénk, ha ifjaink tűznyelvvel szólnának, és apát, szeretnénk titeket is látni felgyújtva oltáról vett eleven széntől, mely Ézsaiás ajkait is érintette. Még titeket is, nőtestvéreim, mert kétség nélkül tűznyelv nyugodott Szűz Márián és a többi asszonyokon is. Úgy szeretnénk látni, amint ez megnyugszik rajtatok, hogy családotokban, vasárnap iskolai osztályotokban, beteglátogatásaitok és gondozásaitok során e szent tűz lánggal égjen és maradjon meg bennetek. Ó, bárcsak tetszenék Istennek elküldeni a vigasztalót minden egyes léleknek közülünk. Senki se legyen erő nélkül közülünk, mert az elrendelt idő Sion számára elérkezik, amikor úgy férfiak és nők minden rendből és rangból Isten áldott lelkét fogják venni. Attól félek, hogy ez nem érdekel benneteket. Azt gondoljátok, hogy ez nagyon régen megtörtént, s nyilván sosem fog még egyszer megtörténni. S attól tartok, nem fog, míg ilyen közömbösek maradunk iránta. De ó, ha szent aggódást tölt el, hogy kívánjuk, és hit, hogy várjuk, úgy nagyobb dolgokat látunk még ezeknél. A külső jel nélkül, mert csak az egyház csecsemőkorának szolgált, mi elnyerhetjük a belső lelki kegyelmet, mely a mikorunk előhaladott hívőinek érett férfiúságához illik. Harmadik fejezet. Figyeljétek meg most magát a dolgot, az áldott jótéteményt, mely most eként adatott. Maga a dolog lényege röviden így van kifejezve, és beteltek mindnyájan szentlélekkel. Nem a zendülés volt a szentlélek, s a tűznyelvek sem voltak azonosak a szentlélekkel. Ezek csak munkájának jelképei voltak. A tényleges munka akkor történt meg, amikor a jelenlevők mind beteltek szentlélekkel. Mi ez? Mi ez a különös misztérium? A szkeptikus gúnyolódik, s azt mondja, nem létezik ilyesmi. A formálisan vallásos így szól, sohasem éreztem még. És a legtöbb keresztény úgy gondolja, valami olyasmi, amiben komolyan hinni kell, de semmiképp sem akarják megtapasztalni. Van szent lélek? Kedves hallgató, csak akkor merészelj feltenni ilyen kérdést, ha kész vagy kétségeskedni saját megtérésed felől. Mert ha valaki újonnan nem születik lélektől, nem láthatja az Isten országát. Ha tehát a Szentlélek nem lakik benned, és nem tett új teremtésé téged csodálatos működésével, te még keserűséges méregben, s a vánokságnak kötelékében leledzel. Csak is az igazi keresztények tudják, mit jelent venni a lelket. De csak kevés keresztény tudja, mit jelent beteljesedni vele. Egész csordultig telve lenni a lélekkel. Vannak alkalmak, amikor a prédikátor tudja, mi ez. Amikor nem szükség kérdeznie magától, mit is mondjon, sem azt, hogy milyen nyelvezetbe öltöztesse gondolatait, mert a gondolatok mind felruházva és felfegyverkezve születnek, és nem tőle fakadnak, hanem a Szentlélek általa s rajta keresztül közli azokat. Van úgy, hogy a lélek nyugalommal és békével teljes, mert a galamb ott van. Tele van buzgósággal, mert a tűz jelen van. Tele van élettel, mert a szél fúj. Tele van növekedéssel, mert a harmad bőséges. Az isteni papság erejével teljes, és áldást áraszt, mert az olaj ott tündököl a fején. Teljes ismerettel fénylik előtt az igazság, mert jelen van a világosság. És szíve tiszta, alaposan megtisztult, mert élő víz forrása buzogott belül, s árad belőle. Az is igaz, hogy vannak olyan időszakok, amikor az ember síránkozik, hogy nem képes felfedezni a jeleket. De ó, vannak örömteljes, fényes napok, amikor Isten felkent szolgái érzik, hogy a titokzatos szél magasan hordozza őket, mennyei gondolatokban s régiókban szárnyalnak. Immár nem erőtlen emberek, hanem a lélek illeti őket, hogy kemény szíveket összetörjenek, érzelmeket gerjesztenek, halottakat támasztanak, vak szemeket nyissanak, s a szegényeknek az evangéliumot prédikálják. És mindezt a felülről jövő erő által cselekszik. Ti, akik éreztétek már a lélekkel való telítettség fenséges tapasztalatát, bizonyára olvassátok Ezékielről, hogy ő felemeltetett üstökénél fogva a föld és ég közé. De tudjátok, hogy a lélekkel telve lenni ennél még nagyobb csoda, mert ez az ember felülemeli a világi gondokon. Képesíti arra, hogy Istent imában megragadja, megkülözti őt a menny örömében, és aztán leküldi a földre fénylő arccal, hogy áldást árasztjon embertársaira. A test a porban remeg, mert a lélek segítségül van a mi lelkünk erőtlenségének, és a testnek el kell veszítenie minden uralmát, ám a lélek nagy örömmel vigadozik. Figyeljétek meg a különbséget a lélekkel teljes Péter és a lélek nélküli Péter között. Ott látjuk őt esküdözve és átkodódva, mint egy istentelen. Azt mondja, sohasem ismerte Krisztust. És látjuk a tengeren elmerülni. Nem hiszi, hogy képes járni a vizeken. És felkiált, Uram, ments meg, mert elveszek. Péter, a hencegő, a hirtelenkedő, és mégis a gyáva. De nézzétek, milyen most, hogy Isten lelke megnyugodott rajta. Mennyire más most Péter? Nem rettem meg a trágár csőcselék csúfolódásaitól és gunyolódásaitól, melyekkel körülveszik, hanem feláll prédikálni. Honnan van ez ember ékes szólása? Hatalommal beszél, s nem úgy, mint az írástudók. Nézzétek, a nép megindul alatta, miként az zöld gabonát lengeti a szél, vagy mint ahogy a vihar végig söpör a tengeren. És amikor befejezte a prédikálást, felmegy a templomba, s parancsol a sántának, hogy ugráljon. S a csoda végbe megy. Oda vezetik őket a bírák elé, s rájuk parancsolnak, hogy többé ne szóljanak, s úgy válaszol, mint egy hős. Ítéljétek meg, vajon helyes dolog-e Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, mint sem Istenre? Ott látjuk Pétert, amint minden vidéket bejár, hirdeti az igét minden nyelven. És végül ő, aki egykor hitván gyáva volt, örömmel terjeszti ki megbénült karjait, hogy keresztre szegezzék, és pedig fejjel lefelé, mert úgy érezte, nem méltó úgy halni meg, mint mestere. És kilehelte lelkét a fán, halálában is megdicsőítve Krisztust. Nem is lehet összehasonlítani a kettőt. Világos kontrasztban áll a testi, lélek nélküli Péter, és a szentlélekkel teljes Péter apostol. Aztán milyen faragatlan nyers ember Luther. Csak arra való, hogy mészárosként bikákat öljön, vagy favágóként tölgyfákat döntögessen az erdőben. De milyen Luther szentlélekkel telve? Megragadja szarvánál fogva Róma bikáját, leöldösi az evangélium arénájában a tévelgések vadállatait, s felettébb diadalmas azáltal, aki benne lakozik. Vagy vegyétek Kávin Jánost, akinek természete arra hajlott, hogy rafinált jogászt legyen, hogy szőrszálsogató módon kezeljen kényes pontokat, ítéletet hozzon különböző esetek felett, elcsépelje idejét akadékoskodva a lényegtelen dolgokon. De, amint beteljesedik szentlélekkel, Kávin János a kegyelem hatalmas tanító mesterévé válik, melyben összegyűl a múlt századok összes bölcsessége, és óriási fényt áraszt szét dicső sugárzással, mely elhat egészen a millénium hajnal hasadásáig. A bibliai inspiráció lezárta utáni tanítók legnagyobbika, fejedelme és királya, a genfi hatalmas látnok, Isten lelkével telve immár nem is Kávin János, hanem a gyülekezetek számára Istentől küldött angyal. Ki tudja, mivé válik az a ifjú amott? Ma úgy látom olyan, mint bárki más. de hadd teljék meg Szentlélekkel. Hadd indítsa őt a Dán táborába, s jaj lesz a filiszteusoknak. Ki tudja, midé válik az a fiatal leány? Most ott ülhet csendben Deborával a tölgy falatt, de eljöhet a nap, melyen felkelti Bárákot, s éneket ad a szájába mondván, kelj fel, Bárák, s fogva vigye fogjaidat, Abinoám fia. Csak egyszer legyünk telve a lélekkel, és nem tudjuk, mi következhet. Nevetni fogunk a lehetetlen felett, s azt mondjuk, meg lesz. Nekilátunk annak, amiről sohasem álmodtuk azelőtt, hogy végbe visszük azt. Amiről mindig is azt gondoltuk, hogy messze felülmúlja képességünket. 4. fejezet. Utolsó pontunk, mi volt mindennek az eredménye? Most talán ti az egészet közönséges dolognak nevezitek. Végül is, e sebesen zúgó szél, meg ez a tűz és a többi, mi eredményhez vezetett? Ti mit vártatok volna? Azt, hogy királyok hújjanak remegve a porba, vagy hintójukon szágultba tegyenek tisztetet az apostoloknak? Vajon a szél le fog dönteni dinasztiákat? A tűz királyságokat fog felperzselni? Nem. Nem történt semmi ilyesmi, testvérek. Nem ilyen eredményekhez vezetett a Szentlélek. Isten országa lelki, nem testi királyság. Az eredmény három dologban rejlik. Egy prédikációban, bizonyos számú érdeklődőkben és egy nagy keresztségben. Ez minden. Mégis, bár ez minden, de ez a legnagyobb dolog az egész világon. Mert az angyalok értékelésében, meg azok ítélete szerint, kiket Isten bölcsített az üdvösségre, ez a három a legértékesebb dolgokhoz tartozik. Volt tehát egy prédikáció. Isten lelke azért adatott, hogy segítse Pétert prédikálni. Bizonyára kíváncsiak vagytok, milyen prédikációt mondott egy ilyen ember, ki egészen terve volt Szentlélekkel. Természetesen azt várnátok, hogy ékesztólásban felülmúlja Robert Hall vagy Chalmers prédikációit. Bizonyára tudományosabb, mélyrehatóbb lesz a puritánoknál. Ami az illusztrációkat illeti, nyilván elvárnátok, hogy a legköltőibb emelkedettségben szárnyaljanak. Azt remélnétek, hogy Cicero és Demosthenész szónoklatait mind háttérbe fogja szorítani. Most nyilván valami dicsőséges következik. De semmit sem látunk ebből. Semmit sem látunk ebből. Sohasem volt még egyszerű prédikáció a Péterénél. És hadd mondjam nektek, a Szentlélek egyik áldott hatása abban nyilvánul meg, hogy az igehirdetőket képesíti egyszerűen prédikálni. Nincs szükségetek a Szentlélekre, hogy igehirdetőitek magas lovakon vágtassanak, vagy sasszárnakon a csillagokba repítse őket, hanem arra van szükség, hogy tartsa őket alacsonyan, hogy a komoly tárgyakat érthető módon tárják elétek. Mi volt a témája a prédikációnak? Annyira szellemes volt a megfogalmazása, hogy senki sem tudta megérteni, vagy annyira nagy stílű, hogy senki sem tudta megragadni? Nem. Péter egyszerűen feláll, komolyan bizonyságot tesz, s mondani valója lényegében ennyi. A názareti Jézus közöttetek élt. Ő volt a régtől megígért messiás. Ti megfeszítettétek őt, de az ő nevében üdvösség van, és mindazok közületek, akik megtérnek és megkeresztelkednek, irgalmat s kegyelmet fognak találni Istennél. Ennyi volt az egész. Biztos vagyok benne, hogy Charles Simeon úr a prédikáció vázlatok címmel írt gyűjteményébe nem vette volna fel ezt a modellt. És nem gondolom, hogy valamely kortárs főiskolai professzor ezt mondaná diákjainak, ha prédikálni akartok, úgy prédikáljatok, mint Péter. Hiszen nem látom az első, második, harmadik és negyedik pontot, melyekhez egyesek közülünk annyira kötve érezzük magunkat. Tulajdonképpen egy közhelyszerű beszéd volt magasztos dolgokról. Olyan fenséges dolgokról beszélt, melyeket e mai korban bolondságnak és botránkozásnak tartanak. Nos hát, bárcsak kitöltetne Isten lelke, hogy tanítsa prédikátorainkat egyszerűen prédikálni. Vegye rá ifjainkat, hogy beszéljenek így Jézusról, mert ez az, amire feltétlenül szükségünk van. Amikor Isten lelke eltávolodik egy gyülekezettől, nagyon sokat adnak ott a ékesszólásra. Akkor fokozott szorgalommal művelik azt. Amikor Isten lelke eltávozott, akkor minden ige hirdető rendkívül tanult és okos lesz. Mivel nem bírják a lelket, szükségük van valamivel betölteni az űrt, mit jelenléte hiánya okoz. És akkor a régi nyelvezetű Biblia már nem elég jó. Itt-ott igazítaniuk kell rajta, hogy jobban hangozzék. S a régi tanok, melyek nagymamáikat megörvendeztették a tűzhely mellett, túl dohosak már számukra. Egy feljavított, újdonsült teológiát akarnak. És az ittiak manapság nagy műveltségüket abban mutatják meg, hogy tagadnak mindent, ami alapját, oszlopát és tartó pillérét képezi reménységünknek. És valami új déli bábot agyalnak ki, s azt helyezik a nép elé, hadd bámulják. Ó testvéreim! Nagy szükségünk van a Szentlélekre, hogy mindezt elsöpörje. Ó, bárcsak nőtestvéreim, kik a női osztályt vezetik, és mindazok, akik a vasárnap iskolában vannak, Isten lelke által ilyen egyszerűen tudnának szólni Krisztusról. Amikor Isten lelke tűzként és zendülő szélként száll rátok, nem fog titeket teológiai doktorokká tenni, sem nagy tudósokká, sem nagy előadókká. Csak azért adatik, hogy képesítsen Krisztust prédikálni, hogy sokkal egyszerűbben és érthetőbben prédikáljátok, mint bármikor ezelőtt. A következő eredmény az volt, hogy az emberek szívükben megkeseredtek és kezdtek kiáltozni, atyám fiai, férfiak, mit cselekedjünk? Micsoda rendetlen dolog ilyet tenni egy prédikáció alatt? Egyházi, rakd ki azt az embert a templomból, nem engedhetjük meg, hogy így kiáltozzanak, mit kell nekem tennem, hogy üdvözüljek? Ó, áldott felfordulás, áldott zűrzavar az, mit Isten lelke eredményez. Ilyen eredmények kísérnek minden prédikációt, melyekben Isten jelenléte érezhető. Az emberek érezni fogják, hogy valami olyat hallottak, ami lelkük legmélyéig hatolt, hogy olyan sebet kaptak, mit semmivel sem tudnak gyógyítani. És a következő érdeklődési alkalmon sokan lesznek, akik ezt mondják, hogyan találhatok békességet, hogyan nyerhetek bűneimre bocsánatot. És mi történt még? Nos, ahol Isten lelke jelen van, ott lesz hit, és ott megtörténik a hitről való vallástétel is a keresztségben. Jó, jó, mondja valaki, én nem gondolom, hogy megéri látnunk e sebesen zúgó szélzendülést, meg tűznyelveket csak azért, hogy egy pár egyszerű prédikációt, megtérést és keresztséget eredményezzen. De hadd mondjam nektek újra, épp a megtérések és keresztséget miatt támad örömének a mennyben, s visszhangoznak a mennyei csarnokok boltívei. Nem hiszem, hogy különösen felfigyeltek volna a mennyben azon a napon, amikor a Velszi hercegek vonultak végig London utcáin. Mi mind kimentünk és bámultuk és csodáltuk őket, de nem gondolom, hogy egy angyal csak egy pillantásra is méltatta volna őket. Semmi érdekeset nem láttak bennük. De valahol csak a megváltó utáni vágy, sóhaj vagy óhajtás támad egy szívben, Istennel való megbékélésre vágyik a lélek, s mindenek felett, ahol csak egy megújult szív nyilvánosan Jézusnak szenteli magát, ahol a lélek vallást tesz, eltemettettem mesteremmel, engedelmeskedem az ő parancsának, és minden ellenállás dacára lemegyek vele a hullámsírba. Vállalom, hogy a kigúnyolt férfiak és nők közé számláljanak, kik elismerik, hogy meghaltak a világ számára, és csak is Krisztusnak élnek. Mondom, az ilyen eseményeknek örülnek az angyalok, és ezért van szükségünk a Szentlélekre, hogy ilyen dolgok történhessenek. Már is befejezem, miután elvetem még ez utolsó gondolatot. Nézzétek, kedves barátaim, s fontoljátok meg, mennyire feltétlenül fontos a megtérés, a hit és a keresztség. Ha Isten lelke mennyből a földre száll csak azért, hogy ezeket kimunkálja, úgy ne nyugodjatok, míg részesültök ti is személyesen ezekben az áldásokban. Lássátok meg továbbá a prédikálás fontosságát, mert ime a Szentlélek leszáll csak azért, hogy segítse a prédikátort. Aztán lássátok meg legvégül a Szentlélek mindenek feletti fontosságát. Nélküle nem tudunk prédikálni, nem tudjuk hallgatni az igét sem úgy, hogy higgyünk és üdvözüljünk. Szeretnélek kérni titeket most, hogy hazaindultok, kérjétek esedezve az Urat, hogy legyen velünk tulajdon ígérete szerint, hiszen megmondotta, ha ti gonosz tétetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik.